Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa hazaindult Szingapúrból, 12 napos pontifikátusának eddigi leghosszabb ázsiai és óceáni apostoli útja végén. A Szentatya Szingapúrban szállt fel a pápai repülőgépre. Ferenc pápa 45. külföldi apostoli útja során Indonéziába, Pápua Új-Guineába, Kelet-Timorban és Szingapúrba látogatott el. A Szentatya mindegyik országban emberek sokaságát ölelte magához, és a remény és a hit üzenetét a társadalom különböző területeinek megfelelően interpretálta. Az utolsó napon Ferenc pápa bensőséges párbeszédet folytatott a szingapúri társadalom széles rétegeivel. Ferenc pápa először zárt körben találkozott Malajzia, Szingapúr és Brunei püspöki konferenciájának tagjaival, az országok papjaival és papnövendékeivel a Xaveri Szent Ferenc lelki gyakorlatos központban. Ezután meglátogatott több idős embert a Szent Teréz otthonban, a szeretett misszionáriusai által működtetett katolikus gondozóházban. A pápa utolsó szingapúri programja egy vallásközi találkozó volt a katolikus ifjúsági főiskolán, ahol különféle vallású fiatalokkal találkozott, tudósít az út végéről a Magyar Kurír. Orbán Viktor az esőzések miatt szükségessé vált árvízvédelmi felkészülést ellenőrizte Budapest és Pest vármegye határán, a Duna árvízvédelmi létesítményeinél délelőtt. Tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. A kormányfő meghallgatta a vízügyi szakemberek és a védekezésért felelős energiaügyi minisztérium vezetőinek egész Magyarországra vonatkozó jelentését a várható vízállásokról és a szükséges intézkedésekről. Komoly esélyt lát az érzékelhető bérnövekedésre a miniszterelnök a következő 2-3 évben is, Orbán Viktor ezt a Kossuth Rádióban mondta. Magyarország gazdasága nagyon nehéz időszakon van már túl, és egy nekilendülés küszöbén a konjunktúra kapujában áll, mondta. Kifejtette, a magyar gazdasági növekedés az Európai Unió átlagát meghaladja, ebből a szempontból jól állunk, az infláció lassan 3% alá esik, a magyar beruházási mutató jobb, mint az uniós átlag, utóbbi 20, amíg 23%. Magyarország érdeke a gazdasági semlegesség és nem a blokkosodás, jelentette ki. Az ukrajnai háborúról szólva a kormányfő hangsúlyozta, a világ normális gondolkodású része mindig is békepárti volt, azt kellett elindítani a béke missziójával, hogy a nyugatiak is elkezdjenek gondolkodni ennek lehetőségéről. A misszió ezt a gondolatot elindította, hiszen óriási vitát kavartunk Európában, a béke misszió nélkül ilyen vita el sem indult volna, értékelt. Akármit csinál Brüsszel, Magyarország nem lesz bevándorló ország, jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor emlékeztetett, Magyarország 2015 óta, amikor a migránsválság tetőpontra jutott és az invázió megindult, azt mondja, a külső határokat meg kell védeni, ezért nyavajgás és önfelmentés helyett vett egy nagy levegőt, fölépítette a kerítést és megfogta a migránsokat. Hangsúlyozta, az EU-nak nem megbüntetni kell Magyarországot, hanem ki kell fizetnie azt a nagyon jelentős összeget, amiben eddig a határvédelem került, és pénzt kell adni, hogy ezt a munkát folytathassuk. A Nemzetközi Valutalap szerint a magyar gazdaság növekedése az uniós rangsor élmezőnyében lehet jövőre, jelentette ki Varga Mihály, miután hivatalában fogadta a budapesti uniós pénzügyminiszteri csúcsra meghívott előadóként érkező Krisztalina Georgievát, az IMF vezérigazgatóját. A tárcavezető kiemelte, a Valutalap is támogatja a magyar EU elnökség azon célkitűzését, hogy az unió fokozottabban segítse az adósságkezelésben az alacsony jövedelmű, a migráció tekintve jellemzően küldő országokat. A nemzetgazdasági miniszter hivatalában fogadta Odil Örönó Baszot, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank elnökét. Nagy Márton a találkozón kiemelte, az EBRD jelentős növekedést ért el magyarországi portfóliójában, amely több 10 millió eurós bővítést jelentett, különösen a pénzügyi, agrár és ingatlan szektorban. Az egyik legfontosabb eredmény a Budapest Airport tranzakciójában való aktív részvétel volt, ami szintén hozzájárult a bank hazai szerepkörének erősödéséhez. A kormány megnégyszerezte a gyermekétkeztetésre fordított összeget, idén már több mint 130 milliárd forintot fordítanak erre, míg 2010-ben 30 milliárd volt a keret, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kifejtette, fontos, hogy minél szélesebb körben biztosítsák az egészséges, változatos ételeket a gyermekeknek. Végül az időjárásról. Alapvetően borult lesz az ég a folytatásban, csak átmeneti felszakadozások lehetnek. Ahogy most éjjel, a következő estétől is majd nagy mennyiségben várható eső, sokfelé viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12 fok körül alakul, és napközben is alig melegszik a levegő, 15-16 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Lezárult Ferenc pápa ázsiai és óceániai látogatása. Ferenc pápa idősekkel és betegekkel találkozott Szingapúrban. Imádkozzatok az egyházért és az emberiségért. A pápa beszéde a vallásközi találkozó fiataljaihoz. Építő kritika, párbeszédkészség, egymás tisztelete. Ferenc pápa az imáról és a hivatásról beszélgetett a jezsuitákkal Szingapúrban.
Lezárult Ferenc pápa ázsiai és óceániai látogatása. A Szentatya pénteken magyar idő szerint 6 óra 35 perckor felszállt a szingapúri repülőtérről induló gépre, ami az előrejelzések szerint fél hétre ér Róma Fiumicino repülőterére. Ezzel befejeződött 12 napos apostoli látogatása, amelynek során fölkereste Indonéziát, Pápua Új-Guineát, Kelet-Timort és Szingapúrt. A repülőgép fedélzetén válaszol a kíséretében utazó újságíró kérdéseire. Véget ért tehát Ferenc pápa 45. apostoli utazása, mely pápasága leghosszabb útja volt egyben. A szingapúri repülőtéren a kultúráért, közösségért és ifjúságért felelős miniszter fogadta a Dendrobium teremben, ahol rövid ideig beszélgettek, mielőtt megkezdődött volna több mint 12 órás repülőút vissza Rómába. Mielőtt beszállt a repülőgépbe, sokan üdvözölték a pápát. Volt, aki szelfit kért tőle, mások könyvet ajándékoztak neki. Szingapúri látogatásának utolsó programja a vallásközi találkozó volt a fiatalokkal a katolikus kollégiumban. Innen indult a repülőtérre, hogy visszatérjen a Vatikánba 12 napos útjáról. Szeptember 2-a és 13-a között 4 ázsiai és óceániai országot keresett föl, 12 beszédet és 4 homiliát mondott, 7 alkalommal szállt repülőre. Mély háláját fejezte ki a pápa a szívélyes fogadtatásért és a nagylelkű vendégszeretetért abban a táviratban, amelyet a szingapúri köztársasági elnöknek küldött. A Szentatya imádkozik azért, hogy Szingapúr nemzete békében, egységben és jólétben éljen. Ferenc pápa idősekkel és betegekkel találkozott Szingapúrban. Imádkozzatok az egyházért és az emberiségért. A pápa pénteken reggel meglátogatta a Szent Teréz otthont, amely 90 éve működik a külvárosban, időseket és súlyos betegeket lát el. Köszöntötte az ott lakókat és dolgozókat, köztük a szingapúri nyugalmazott érseket. A Szent Atya imáiról és bűneik bocsánatáról biztosította őket, és azt kérte tőlük, hogy imádkozzanak az egyházért és az emberiségért. Életük alkonyához közeledő emberek, akiknek bölcsessége, emlékezete, értéke, tiszteletet és méltóságot kíván, nem pedig kirekesztést. Ezt üzente gesztusával Ferenc pápa, aki pénteken délelőtt 9:30 körül fölkereste a Szent Teréz otthont, melyet a szegények kis nővérei alapítottak 90 évvel ezelőtt Szingapúr külvárosában, és egy katolikus non-profit szervezet működtet idősek és betegek részére. Jelenleg 200 lakója van, köztük többen átlépték a 100. életévüket. Az alig fél órás látogatást a fiatalokkal való vallásközi találkozó előtt tette a pápa, végig járva kerekes székével az előtérben, ahová a 8 ágyas szobák nyílnak, valamennyi állítható ágyjal, melyeket függöny választ el egymástól, mellettük az ott lakók ellátásához, gondozásához szükséges kellékek. Olyan férfiak és nők laknak a Szent Teréz otthonban, akik időskori demenciában, Alzheimer vagy Parkinson korban szenvednek, agyvérzés utáni állapotban vannak, vagy előre haladott életkoruk miatt gyengék és hozzátartozóik nem tudnak megfelelő támogatást biztosítani nekik. Pénteken reggel valamennyiüket a szobákon kívül helyezték el kerekes székeikben, rajta kis táblán a nevükkel. Ferenc pápa végignézett valamennyiükön és üdvözölte őket, mint ahogy a mellettük álló segítőket is. A kis kápolnában megállt, ahol a 86 éves szingapúri nyugalmazott érsek, egy szerzetes nő, egy ferences és 3 kerekes székes pap várta. Innen a pápa átment a Szent Teréz otthon kis templomába, ahol az igazgató köszöntötte őt, bemutatva az intézményt, melyet a remény helyének nevezett.
It is our honor and humble in humility to ask you, Holy Father, to bless this plaque, for the Catholic Hub, and also to bless the residents.
Röviden ismertette a munkát, amelyet nap mint nap végeznek az idősekért és betegekért, majd a Szent Atya áldását kérte az otthonra. Szükségünk van rá, mondta. Ferenc pápa ezután pár szóval üdvözölte a jelenlévőket. Köszöntök minden jelenlévőt, és kérem, hogy imádkozzatok értem. Én imádkozom értetek. És kérem, hogy imádkozzatok az egyházért és az emberiségért. Imádságotok nagyon fontos Isten előtt, mondta a pápa.
Dio è contento di sentire la preghiera vostra.
Isten örül, amikor hallja az imáitokat. Nagyon köszönöm a türelmeteket és az imátokat, tette hozzá a Szent Atya, majd áldását adta rájuk. Ezzel az áldással az Úr kimutatja közelségét irántatok. Az Úr mindig mindent megbocsát, és én az Úr nevében kimutatom az Úr bocsánatát mindannyiótoknak. A találkozó végén elimádkozták az angyali üdvözletet, majd közös fotó készült a Szent Atyával. Ferenc pápa egy táblát ajándékozott a készülő katolikus központ számára, ahová átköltözik a kibővülő Szent Teréz otthon, és amely a szingapúri főegyház megye főszervezeteit fogadja majd magába, egy kongresszusi központot, egy lelki gyakorlatos házat és egy papi nyugdíjas otthont.
Ferenc pápa beszéde a szingapúri vallásközi találkozó fiataljaihoz. Építő kritika, párbeszédkészség, egymás tisztelete. Szeptember 13-án, Ferenc pápa apostoli útja utolsó napján, visszautazása előtt, péntek délelőtt találkozott a szingapúri fiatalokkal a Katolikus Ifjúsági Kollégium dísztermében. A vallásközi találkozón a Szent Atya félretéve a kész beszédét, szabadon szólt a fiatalokhoz, és kötetlen társalgás formájában érintette életük legfontosabb kérdéseit, köztük a zaklatás mai jelenségét is. Ferenc pápát a találkozó kezdetén felszólaló fiatalok kulcsszavaiból három fogalom érintette meg.
Critici di salotto, zona di comfort e tecnologia.
Szalonkritikus, komfortzóna, technológia. És hozzájuk intézett olasz nyelvi válaszában az építő kritikára, a párbeszédre nyitott készségre és egymás tiszteletére bátorította őket. A fiatalság bátor, és ezért szívesen indul az igazság felé. Útra kell, kreatív módon jár el, de vigyáznia kell, hogy ne essen a szalon kritikusság hibájába.
Ma deve essere costruttivo nella critica.
A fiatalok legyenek ugyanakkor kritikusak, mégpedig teremtő módon kritikusak. A nem építő jellegű kritika ugyanis nem nyit új utat, de az igazán kritikus magatartás nem csak kritikát gyakorol mások felé, hanem kész elfogadni mások kritikáját. Ez jelenti az őszinte párbeszédet a fiatalok közt. Az építő párbeszédhez bátran ki kell lépni a komfortzónájukból, mert az valahogy kövérré teszi nem csak a hasukat, hanem az ember elméjét is. Éppen ezért buzdítja a pápa fiatalokat, hogy kockáztassanak, lépjenek ki. A félelem ugyanis diktatórikus magatartás, amely megbénít. Igen, a fiatalok is hibáznak, mert útnak indulnak, ez pedig normális. De az a fontos, hogy számot vessenek elkövetett hibáikkal. A pápa megkérdezte, melyik a rosszabb? Hibázni az úton, vagy otthon maradva és bezárkózva nem hibázni? A fiatalok az utóbbit tartották rosszabbnak. Az a fiatal, folytatta a pápa, aki nem kockáztat, mert fél hibázni, az öreg. A média eszközeinek használatával kapcsolatban a Szent Atya megjegyezte, hogy az a fiatal, aki nem használja a média eszközöket, az bezárkózik. De aki annak teljesen rabszolgájává válik, az pedig szétszórtá válik. Minden fiatalnak használnia kell a média eszközeit, de azzal a céllal, hogy azok segítsenek előre haladni, és nem azért, hogy rabszolgává tegyenek. Understood? Kérdezte őket angolul a pápa, mire a kórusban felelték a fiatalok, hogy igen, rendben. Visszatérve a fiatalok felszólalásaira, a pápa a fiatalok párbeszédre kész nyitottságáról szólt elismerőleg. Ez azért is fontos, mert ha mindenki a saját vallását tartja a legfontosabbnak, akkor ez romboláshoz vezet. Hiszen ezen veszekedni kell egymással.
Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio.
Minden vallás egy Istenhez vezető út. Ezek összehasonlításképpen olyanok, mint a különböző nyelvek, különböző idiómák, hogy eljussunk odáig. De Isten mindenki számára Isten. És ahogy Isten mindenki számára Isten, úgy mi is Isten gyermekei vagyunk. De az én Istenem pontosabb, mint a tied, mondhatná valaki. De ez tényleg igaz? Kérdezte a pápa. Csak egy Isten van, és mi utak, nyelvek, idiómák vagyunk, hogy eljussunk Istenhez. Van, aki szík, van, aki muszlim, van, aki hindu, van, aki keresztény, de ezek különböző utak. A fiatalok közti vallásközi párbeszédhez bátorság és tisztelet kell, hiszen a fiatalság a bátorság kora. Ugyanakkor bátorságot lehet venni olyan dologhoz is, ami nem segít nekünk, állapította meg a pápa, és példaként említette meg az angol bullying, a zaklatás jelenségét, ami talán nem itt Szingapurban, de másút jellemző. A zaklatás, akár szóbeli, akár fizikai, mindig agresszió, mindig erőszak. Az iskolákban, vagy az ifjúsági és gyerekcsoportokban a gyengébbeket zaklatják. Például egy mozgássérült fiút vagy lányt. Pedig itt milyen szépen táncoltak a mozgássérült gyerekek, utalta a pápa a nem sokkal korábban látott előadásukra. Mindnyájuknak megvannak a saját képességei és fogyatékosságai is. És ahogy nekünk is megvannak a saját fogyatékosságaink, épp úgy tisztelnünk kell mások fogyatékosságait is. A pápa azért említette ezt, mert ezeknek a nehézségeknek a leküzdése segít mindabban, amit a vallásközi párbeszédben teszünk, hiszen a vallások közötti párbeszéd a mások iránti tiszteletre épül. A fiatalokkal folytatott párbeszédet összegezve a pápa megjegyezte. Mi mindent megteszünk azért, hogy megőrizzük bátor hozzáállásunkat, és olyan teret hozzunk létre, ahol a fiatalok párbeszédet kezdhetnek egymással. Az a párbeszéd, amit ti folytattok, az ugyanis előre halad, egy utat jár be. És ha már most fiatalként párbeszédet folytattok, akkor később még inkább tudtok majd dialógus folytatni egymással, mint felnőttek, mint állampolgárok és mint politikusok. A pápa itt hozzáfűzött még ehhez egy történelmi szempontot.
Ogni dittatura nella storia, la prima cosa che fa è tagliare il dialogo.
A történelem minden diktatúrájának az volt az első dolga, hogy megszakítsa a párbeszédet. Végül megköszönte nekik a kérdéseiket, és örült annak, hogy ilyen bátor, már-már arcátlanul bátor fiatalok, akik vállaljanak kockázatot. Majd Isten áldását kérte rájuk angolul, cserébe azt kérve, hogy imádkozzanak érte és ne ellene.
爸爸说我出世在60年代，一岁多国家才算诞生出来。 A pápa az imáról és a hivatásról beszélgetett a jezsuitákkal Szingapúrban. Szingapúri apostoli látogatásának első napján, szerdán délután, Ferenc pápának egyetlen programja volt. Szívélyes és testvéries találkozón vett részt az országban szolgáló jezsuita társaival. Matteo Ricci és Pedro Arupe atya, a Jézus Társasága és az egyetemes egyházi jelképei kísérték szerda délután Ferenc pápa egy órás párbeszédét a szingapúri jezsuitákkal. A pápa néhány órával korábban érkezett a szigetállamba, 45. külföldi apostoli útjának negyedik, egyben utolsó állomására. A pihenésnek szentelte napját, amely alól kivételt jelentett a jezsuitákkal való találkozás. A dél-kelet-ázsiai és óceániai útján immár a harmadik jezsuita közösséget fogadta. Az első találkozót Dzsakártában tartották, szeptember 4-én 200 jezsuitával, a másodikat kedden Diliben, Kelet-Timorban, a Jézus Társasága mintegy 40 tagjával. Szerdán a Szingapúr városától és kereskedelmi központjától fél órányira egy dombon található Xaveri Szent Ferenc lelki gyakorlatos központ csarnokában 25 különböző korú jezsuita gyűlt össze, főleg szingapúriak, de néhányan más területekről is érkeztek, például Maláziából. Volt néhány fiatalember, egy újonnan felszentelt pap és néhány idősebb, néhány beteg jezsuita. A pápa nagyon kedves volt velük, mondta Antonio Spadaro atya, a kulturális és oktatási dikasztérium helyettes titkára, aki elkísérte a pápát erre a látogatásra, és jelen volt a találkozón. A találkozó a szokásnak megfelelően egy óráig tartott, és mint mindig nagyon szívélyes testvéri találkozó volt. A pápa sokáig akart beszélni. Úgy tűnt, nem akarja elhagyni ezt a nagyon meghitt és családias légkört. Spadaro atya a saját X fiókjában tette közzé a fényképeket, amelyeken egy mosolygós és nyugodt Ferenc pápát láthatunk. Az olasz jezsuita elmondta, hogy a pápa azonnal teret engedett a kérdéseknek. A témák változatosak és igényesek voltak, kezdve azokkal a kihívásokkal, amelyek jelenleg és ezeken a területeken várnak az egyházra. A pápa világossá tette, hogy hittel kell szembenézni az emberi kihívásokkal, és hangsúlyozta, hogy ma Ázsia kulcsfontosságú kontinens, magyarázta Spadaro atya. Tehát a jezsuiták arra hivatottak, hogy ezen a helyen éljenek, ahol nagyon sajátos kihívások vannak jelen. A pápa hangsúlyozta az ima fontosságát is, amely szintén kihívás, olyan értelemben, hogy mindig Pedro Arupe atya mintáját követve, az ima lelkületével nézzünk szembe a társadalom kihívásaival. A pápa tehát utalt a spanyol származású jezsuitára, aki 1965-től 1983-ig a Jézus Társasága rendfőnöke volt, és akit Isten szolgájának nyilvánítottak ki, és akinek a boldog avatása folyamatban van. Ferenc pápa többször szólt egy nagyszerű rendfőnök személyéről, és kijelentette, hogy nagyon közel áll hozzá, és alig várja, hogy elérkezzen a boldoggá és szenté avatása, mondta Spadaro atya. A beszélgetés során lelkipásztori témákban sem volt hiány. A pápa mindenekelőtt a hivatásokról beszélt, és arról, hogy például egyáltalán hogyan is léteznek, Vagyis, hogy vannak olyan emberek, fiatalok, akik be akarnak lépni a szerzetesi életbe, de néha félnek a képzéstől. A pápa azt javasolta, hogy ne csökkentsük az elvárásokat, osztotta meg Antonio Spadaro atya. E tekintetben tette hozzá, a pápa hangsúlyozta a magas színvonalú és megfelelő képzés fontosságát, hogy szembe tudjunk nézni korunk kihívásaival. A beszélgetésben Arupe atya személye mellett Matteo Ricci, Kína nagy jezsuita apostola is előkerült. Ő egy másik kiemelt alak volt, mert referenciapontot jelentett a jezsuiták számára ezen a helyen. Tájékoztatott Spadaro atya, Ferenc pápa és a szingapúri jezsuiták szerdai találkozójáról. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2011 novemberében elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Mécs László Vadócba rózsát oltok című verséről a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival Lóci Tamás atya beszélget.
Laudétur Jézus Krisztus!
In aeternum amen. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat. Szerda délutánonként a Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai jelentkeznek a Miskolci stúdióból, és az elmúlt 3 hét óta azzal az ötlettel álltunk a tisztelt rádióhallgatók, és tulajdonképpen egymás elé is, hogy megosztjuk egymással kedvenc verseinket. Ennek nyomán az elmúlt adásokban is már nagyon sok szép és mély gondolat született a versek nyomán, reméljük, hogy ma sem lesz ez másként. A mai napra én hoztam egyik kedvenc versemet, amelyet kezdésként szeretnék felolvasni, és majd ehhez várom mindannyiunknak a véleményét. Mécs László, Vadúcba rózsát oltok. Május, rózsáló reggel, remény, ígéret, harmat. A szélbe fütyörészem a hajnalos vigalmat. Kószálni jött ma kedvem, apostolok lovára kapok, s vaktába érek egy messzi kis tanyára. A kakas még az olban pitymallatot rikongat, az égbe fúrt pacsirta fittyet hány éjé gonnak, dalától messzerebben bimbóról bánat, szender. A ház előtti kertben a kis patkán egy ember. Apokaliptikus, vad formája és nézése, a félszemére vak és helyén gödör van vésve. Haja nyiratlan, félősz, bozontos, mint szakálla, bakancsa és kabátja dróttal van összezárva. A reggelt ráköszöntöm, mert testvérmód kíváncsi vagyok sorsára, s kérdem, mi jót csinálgat bácsi? Zord, bömbölő beszéde, minden zugot betölt, Vadócba rózsátoltok, hogy szebb legyen a föld. Nagy kert, s amerre nézek, 100 rózsa rózsa hátán, ráfutva fára, falra, ribiszkénül, salátán, vad összevisszaságban befonva minden ösvény, s bimbó bomol belőlük özönnel egy se fösvény. Közöttük ül, szemezget e félszent, félig őrült, s beszélni kezd lemecve egy vadhajtást a tőrül. Az élet mosolyogva száguldott hajnalhintón, harmatja csókja égett minden új emberbimbón, s diplomaták, bitangok 5 évig kaszabolták ágyékok szépvetését. A földet letarolták, fiam, szemem kilőtték, s mit elrontottak ők, Vadócba rózsátoltok, hogy szebb legyen a föld. most konferenciáznak a nagy szélhámosok, hogy sírában megöljék, mi újra él s mozog, s még lakomákon dőzsöl ki milliókat ölt, vadúcba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Testvéri szánalomból, a szívem rádoromból. Bátyám, én lelket oltok az evangéliumból. Midőn kobzom jóságos zenéjű verset költ, vadúcba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Ez tehát a vers, amelyet én a mai alkalomra hoztam, és most szeretném azt a pár dolgot elmondani, hogy miért is tetszett meg, és milyen élmények fűznek engem hozzá. Be kell, hogy valljam kezdetnek őszintén, hogy nem voltam túlságosan nagy érdeklődésű a versek is az irodalom iránt gyerekkoromban. Egy-két verset csak úgy muszájból tanultam meg, most már sokkal jobban értékelem ezeket. És annak idején, amikor készültem a szemináriumba, és gondolkodtam azon, hogy jelentkezek a papnevelő intézetbe, akkor olvastam a feltételek között, hogy kell vinni a hittantudás mellett egy éneket és egy verset is felvételire. Hú, mondom, hát én, aki abszolút nem vagyok egy verselő típus, mit vigyek? És előtte nem sokkal egy cserkész táborban, egy tábori misén hallottam prédikációban egy ottani cserkész paptól, hogy ezt a verset felolvasta. És akkor nagyon megtetszett az, hogy Mécs László magát, mint papköltő, ehhez a zord külsejű emberhez hasonlítja, aki úgy próbálja a világot szebbé tenni a maga egyszerű módján, hogy egy vadhajtásba rózsát olt, és hisz abban, hogy ettől szebb lesz a föld. És ezzel von párhuzamot a maga hivatására, hiszen ő meg lelket olt az evangéliumból, mint pap. És akkor úgy gondoltam, hogy jó lesz ez a vers a felvételire. Azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem hagyták végigmondani a verset, mert túl hosszú, és valahol a harmadik, negyedik verszaknál így leállítottak, hogy jó, köszönöm. Akkor még nem tudtam, hogy fölvettek, még azt is lehetett hinni, hogy esetleg nem. És itt még véget is érhetne a történet, már ez is elég szép lenne, de van még egy fordulója. Ugyanis odahaza, akkor beszéltünk arról, hogy hát megyek felvételizni a szemináriumba, meg hogy gondoltam én erre, mert nagyon meglepődtek ezen a szüleim, nem várták így tőlem, így az 24 évesem, hogy milyen verset vittem én a felvételire. Hát mondtam, hogy én Mécs Lászlótól választottam a Vadúcba rózsát oltok című verset. Erre a szüleim elővettek egy régi fényképet, ami rajta volt Mécs László a szép fehér reverendájában, és a kép pedig Király Helmecen készült, Felvidéken, a 40-es években, a bécsi döntés után, ahová az én nagyszüleimet helyezték, mint katonatisztet nagyapámat, és ahol édesanyám született az akkori Magyarország területén. Nekik napi vendégük volt, ott Király Helmecen a Majlát kastélyban, Mécs László papköltő, de én erről semmit nem tudtam, amikor az ő verse mellett döntöttem. Úgyhogy azóta még nagyobb a kötődésem a költőhöz, és hát talán emiatt is kedves számomra ez a vers. De most én igazából arra lennék kíváncsi, hogy nektek mit mondott ez a vers.
Nekem a versben az fogott meg, hogy ugye ez a pap leírja, hogy az ő élete miről szól, és nekem az a gondolatom támad, hogy ugyanaz, mint nálunk az iskolában a papok, akik ott vannak, és azzal foglalkoznak, hogy érett keresztényeket neveljenek belőlünk. Ez szerintem azok a rózsák, amiről a vers ír, azok a rózsabimbók, a diákok, akikkel papok foglalkoznak, és így érettségi előtt szerintem azzal törődnek, hogy nem csak azzal, hogy jó érettségit érjünk el, hanem hogy ez a bimbó kinyíljon, és keresztény életet tudjanak élni az iskola lából kilépve is. De van egy másik rész is a versben, ez a bimbóról bánat. Ez nem tudom, nekem azt szimbolizálja, hogy ez a bimbó, az a kisgyermek, mikor megszületik, és a bánat az pedig az az áteredő bűn, ami rólunk, vagy bennünk van, amit a Ádám és Éva elkövetett. Igen.
A versnek ugye az egyik, mondhatjuk úgy is, hogy központi motívuma, az maga a rózsa, amivel szerintem vannak helyek, ahol rendkívül ilyen jól játszik ezzel a szóval. Rögtön ugye a vers elején, május, rózsáló reggel. Ez is, hogy maga azt akarja kifejezni, hogy igazából ez a rózsa meg a reggel valahogy valami újnak a kezdete. Egy új napnak, és mondhatni akár mondjuk egy új életnek is, mint ahogy a versben később használja azt a kifejezést, hogy minden új ember bimbó. Igazából mi is valahogy életünk elején, igen, innen indulunk, hogy egy bimbóból. Itt gyakorlatilag újak leszünk minden reggel, minden nap, és aztán nap végére pedig kinyílunk. És igazából rajtunk múlik, hogy a nap végére teljesen elkókadunk és elszáradunk, vagy pedig még igazából éjszaka is ugyanúgy virítunk, és mint ahogy a vers is mondja, lelket oltok az evangéliumból. az oltok szó is szerintem egy nagyon érdekes kifejezés, akár mondjuk így a magyar nyelvben, meg ugye többféleképpen is használjuk, például mondjuk eloltani, általában tüzet szoktunk, és ugye van ez, hogy beoltani. Én ezt kiskoromban mindig csak úgy tudtam felfogni, hogy hát oltani az, amikor bemegyünk a doktornénihez, és akkor az injekciós tűt beledugja a karunkba, és akkor beoltottak engem. De ugyanakkor, meg mikor nagymamám használta egyszer ezt a szót, hogy na gyere kislányom, menjünk a rózsákat beoltani, és akkor nem értettem, hogy mit fogok én ezzel a szegény virággal csinálni, minek kellene a injekció. És akkor utána értettem meg, hogy valójában, ha úgy vesszük, akár mire is gondolunk, mindig valahogy igazából a rossz ellen oltanak be minket, azért, hogy életben tudjunk maradni. És valahogy itt a versben is, ugye, ahogy kifejezi, hogy rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld, tehát, hogy a rossz az minél távolabb kerüljön az emberektől.
Egy jelképes cselekvés ugye az, amit a versben láthatunk. Viszont én megpróbáltam nem jelkép értelmében értelmezni, hanem valóban elképzeltem a hadirokkant kilőtt szemű bácsit, aki oltogatja a rózsákat. Egy nagyon apró tettet tesz látszólag. Vad hajtásokat beoltja, hogy újra szép hajtások legyenek. És ezzel a kis jóval is tulajdonképpen nem is tudja felmérni azt, hogy mekkora jót tesz, hogy mekkorára tud feldagadni. Akár egy gondolattal is az ember mit tud megteremteni és létrehozni. Egy osztályfőnökünktől kaptunk egy ilyen idézetet egyszer, nem tudom pontosan, hogy kitől van, hogy vigyázz, hogy mit gondolsz, sötétet vagy világosat, mert amit gondoltál, megteremtetted. Ez a bácsi gondolt egy jót, egy kis apróságot, oltogatta otthon a rózsáit, és tulajdonképpen minden jó, amit ő tesz, Tamás atya szófordulatával éjek, bekerül minden jó egy kegyelmi kincsestárba. Minden, akár a mi imánk is, és minden jót tettünk. És hogy ebből kinek ad és kinek szán valamit a Jóisten, az pedig rajta múlik. Eszembe jut erről a pillangó effektus is, az az elmélet, ami azt mondja, hogy egy pillangónak a kis száncsapása a világ másik felén akár egy hatalmas tornádót is kelthet. Tehát, hogy annyira összefüggenek ezek a dolgok, az, hogy mi milyen pozitívan vagy milyen jósággal állunk hozzá minden cselekedetünkhöz, embertársainkhoz és gondolatainkhoz, hogy el nem tudjuk képzelni, hogy tulajdonképpen mekkora tetteket is tehetünk végbe ilyen kis apróságokkal is.
Kapcsolódva ahhoz, amit Máté mondott, nekem az jutott eszembe, hogy nem is biztos, hogy jelképes akár a személy, akár az egész történet. Én el tudom képzelni, mivel a háború idején élte az életének egy részét, a papköltő, hogy valóban találkozott egy ilyen torszülött emberrel, akit megnyomorított a háború, és akinek a gyerekét szintén megölték. És éppen ez adja számomra a versnek az igazi kontrasztját. Tehát megvan benne egy idilli béke, ez a rózsakert, ami szinte zavarja az embert egy háborús környezetben, hogy hogy lehet ez, hogy maradhatott ez meg, amikor minden elpusztult, és ott a háború borzalma. Ott egy torz külső, egy ember, a durvaság, és mellette a szépség. És az ugrik be, hogy hát a legtöbb ember úgy fölkeltene, hogy hát ez most a legfontosabb, rózsát oltani? Mikor emberek halnak éhen, meg embereket lőnek le, meg nemzetek pusztulnak el. És kicsit azt mondja a vers, hogy igen, ez most a legfontosabb, mert ő azzal a kis mozdulattal tud tenni azért, hogy a világon több legyen a szépség, a jóság, a béke. Hogy megtalálni mindenben a kis küldetésünket, hogy hallottam egyszer, hogy a mennyországban ezt kezdik, hogy szebbé tetted-e valaki életét. És hát az egészet úgy összegződik bennem, hogy a belső kivetül a külsőre, és a külső pedig hatással van a belsőre. Ennek az embernek, ennek a torszülöttnek a lelkében lezárult a háború. Ő ezt úgy fejezte ki, hogy tette egy dolgot, amit az adott helyzetében tudott tenni, azért, hogy a világon kívül is befejeződjön a háború előbb-utóbb. Mégpedig az emberek gondolkodásmódjára hatott, meg a lelki világára azzal, hogy aki arra járt, a szép rózsát látott. És ő hitt abban, hogy ez egy fontos lépés arra, hogy ne pusztítsák egymást az emberek.
Az előző gondolatokról még az jutott eszembe, hogy elhangzott ugye rengetegszer, hogy igazából ez az öreg úr jót szeretne cselekedni, de valójában a lelkében, a versből szerintem kiderül, hogy a lelkében még mindig élnek ugye a háborúnak a borzalmai, és igazából ebben az időszakban, hogyha valakivel ilyen sok negatív dolog történhetne, leginkább eldurvulhatna az ember, mint hogy ilyenné válhatna. És a vadút szót lehet aktualizálni igazából a földre. Tehát mire használjuk azt, hogy vadóc? Szerintem egy olyan helyre először is, ami mondjuk esetleg vad vagy kopár, és ugye megfogalmazza a versben, hogy és amerre nézek, 100 rúzsa rúzsa hátán. Tehát egy idő után, miután ezt folyamatosan, ezeket az apró cselekedeteket, az oltást végezte ez az öreg úr, egyre több és több rózsa lett, és egy idő után már nekem a rózsától válik vadutcá ez az egész környezet, melyben meg tudjuk találni a szépséget a sok tüske és tövis mellett, és ez a szépség, ahogy Tamás atya is fogalmazta, ez az a rózsakert lehet, a tövis az pedig a háború. És hogyha észrevesszük ezt a gyönyörűséget, ezeket az apró, fantasztikus cselekedeteket, amelyeket ez az öreg úr végzett, akkor azt mondhatjuk, hogy volt lelki szemünk arra, hogy észrevegyük azt, hogy egy kis ember tesz értünk valamit, és ez pusztán azért, mert szeret minket, és nem akarja, hogy bennünk is olyan negatív dolgok halmozódjanak föl, mint amik vele megtörténtek.
Hát nekem, hogyha már itt a bácsinál tartunk, szerintem a rózsa az, az egész életét is szimbolizálhatja, mert ez a bimbózó rózsa, ez volt egy szép élete, de ezt a rózsát elrontja a tövis, ami a háború szimbolizálhatja, hogy az életében, ami szép csöndben oltogatta a rózsáit, és jó dolgokat tett, de jött a háború, és egyszerűen arra késztette, hogy igen, ő is beálljon, és ő is embereket öljön, azért, hogy mert ott a nagy emberek azt mondják, hogy ezt kell tennie.
Az is nagyon tanulságos számomra, hogy amikor látja maga körül a sok gyötrelmet, meg át is éli, ő maga is egy hadirokkant, mégsem szűnik meg az a hite, hogy muszáj valami jót cselekednie.
Mert mondhatni igazából, ha megnézzük a világot, meg azt az egész földet, ahol vagyunk, ezek a cselekedetek rendkívül ilyen picik. Mondhatni gyakorlatilag jellegtelenek, valójában nagyon is jelentősek, és az egyik számomra kedves filmben van egy visszatérő kérdés mindig, hogy mitől lesz jobb a világ, és mi a válasz rá, az aptó rögtönzött kedvességektől.
A mai adásban Mécs László Vadócba rúzsát oltok című versével foglalkoztunk. Próbáltuk megosztani egymással azt, hogy milyen hangulatot is áraszt számunkra ez a vers, milyen történelmi és lelki körülmények között írta a költő, és főként azt, hogy nekünk, ma élő embereknek mit mond ez a mindennapokban. Nagyon sok szép örökértékű gondolat született meg, leginkább arra vonatkozóan, hogy a világ kegyetlenségei és sokszor gonoszsága közepette, a legapróbb jóság, a legapróbb cselekedet is, ami a szépség irányába tolja el a dolgot, mindenki számára értékes tud lenni, és mások életét is szebbé tudja tenni. Hinni kell azt, hogy mindannyiunknak a legkisebb tette is az egész világnak a javára tud szolgálni. Testvéri szánalomból, a szívem rádoromból, bátyám, én lelket oltok az evangéliumból. Midőn kobzom jóságú zenéjű verset költ, vadútba rúzsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében.
Amen.
Laudétur Jézus Krisztus.
In aeternum, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Lóci Tamás atya beszélgetett a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, mai műsoraink végén a himnusz hangjai csendülnek fel. Akik velünk töltik az éjszakát, azok óránként híreket és időjárás jelentést, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallhatják. Éjfél után a Líceumi Krónikával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorával jelentkezünk. Egy óra után a regionális híreket, a kora esti hírmondót és regionális sporthíreket hallhatnak. A két órai hírek után kezdődik Zöld Hullám című műsorunk, melyben bemutatjuk a hamarosan induló Bükki kerékpáros teljesítménytúrát, és foglalkozunk még a lakossági környezetvédelemmel is. Most Orosz Emesét, a túra egyik szervezőjét hallják.
Hát a 30 kilométeres, az ott ugye egyetlen ellenőrző pont van, ez pedig Jávorkút, úgyhogy az a királyasztaltól indul, és Alsóhámoron keresztül ugye Lilafüredre megy fel, és a Színva forrás felé kanyarodnak el, egészen a Lustavölgyig. És a Lustavölgyön kell felfelé menni, ez egy viszonylag kemény kaptató, és ott nagyon rossz az út, ezt azért mindig hozzá szoktam tenni, de pont ezért felfelé kell menni, nehogy ott lefelé baj legyen. És utána a Kecskeláb rét, ami egy nagyon szép rét egyébként, ezt ajánlom megfigyelésre majd, ha ott járnak a túrázóink, utána Jávorkútra érkezve a Létrástető felé, a Savósvölgy felé ereszkednek le, és a Hámorító mellett visszafele ugyanúgy a Királyasztalra.
Három óra után a Közélet című műsorunkkal jelentkezünk, melyben megismerhetik a Mozgássérültek Országos Szövetsége Heine Medin szekcióját, valamint beszámolunk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem között köttetett együttműködésről. Rövid ajánlunkban Deli Gergelyt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorát hallják.
Nemzeti Közszolgálati Egyetem büszke arra, hogy tevékenysége pedagógus képzéssel bővül. Ahogy rektorasszony is említette, 2024. augusztus 1-én létrejött egyetemünkön a Nemeskürti István tanárképzők. Ez a Széchenyi és Kossuth nagydíjas irodalom és filmtörténész egyetemi tanárnevét viseli. Az NKA tanárképzése 2025. szeptember 1-én indul majd. Magyar, történelem, angol, német, földrajz és természettudomány környezettan szakokon, valamint a pedagógus képzési paletta kiegészül a tanító és az óvodapedagógus szakokkal.
Négy óra után zenei összeállítást sugárzunk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Domán Viviem, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papi Edikó, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Túri Sarolta és Varga Edikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Igazságtalanul ítélkeztek a szegényekről. Tudjátok meg tehát, Isten éppen azokat választotta ki, akik a világ szemében szegények, hogy gazdagokká tegye őket a hitben. Olvasom Jakab apostol levelében. Létünket jobban veszélyezteti mások gyengesége, mint a saját magunké. A szenvedő ember tehetetlensége néha túlságosan nagy. fájdalom szántott arccal jön hozzánk valaki, és mi tehetetlenül állunk vele szemben, anélkül, hogy segíteni tudnánk. Hátra van még ekkor az irgalmasság legvégső cselekedete, ha a fájdalom valóban mélyre hatol, sokszor nem lehet másként segíteni, mint hogy az ember egyszerűen együtt szenved a másikkal. Az egyetlen, amit még meg lehet tenni, szélesre tárni a szívet, hagyni, hadd áradjon bele a más fájdalma, és kitartani ebben az együtt szenvedésben mindaddig, míg a szenvedő megkönnyebbültnek érzi magát, mert egy szerető szív együtt viseli kínját. Ha alázatosan bevalljuk, és az alázatosság egyenlő az igazsággal, hogy Isten szemében épp oly elfogadhatatlanok vagyunk, mint bukott fivéreink, botlott nővéreink és kiállhatatlan szomszédaink, hogy elégtelenségeink szintkülönbsége az Úr mértékével mérve nem is olyan nagy, mint amilyennek mi látjuk, és hogy valamennyiünket csak az ő irgalma ment meg, vajon akkor nem tanulnánk-e meg, hogy másokat elnézőbben és több szeretettel bíráljunk? Isten módján iparkodjunk szeretni. Isten nem azért szeret bennünket, mert különösebben jók, erényesek, érdemekben gazdagok, neki hasznosak, vagy éppenséggel szükségesek volnánk. Nem azért szeret bennünket, mert mi vagyunk jók, hanem azért, mert ő jó. Uram, e szép földet adtad, hogy rajta éljünk. Segítettél, hogy művedet megértsük, könnyítsük munkánkat, s küzdjük le az éhséget és a betegséget is. Isten, a teremtésben tégy a társaiddá, hogy értsük művedet, s nemesíthessük azt. Földünket biztos otthonná téve a boldog jólétnek s harmóniának.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.